Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Aki győz, oszlopát teszem azt az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé, felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Most így fennállva keressük ki a 9. zsoltárunkat, és énekeljük az első, a második és a 9. versét. 9. zsoltárunk első verse így kezdődik: Dicsérlek téged, Úristen! Hallgassátok meg, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Így. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, s ímé én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a keresztelési alapigét. A Jelenések könyve második részéből, a 8. verstől eképpen. A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni, íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. De te légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. A keresztelés mindig egy olyan ünnep egy család életében, amikor valami olyanra vállalkoznak, ami nagyon hasonlít ahhoz, ami tulajdonképpen maga a hit. Hiszen egy kockázatot vállalnak föl. Fölvállalják azt, hogy úgy nevelik és neveltetik azt a gyermeket, hogy majd mikor felnő, akkor majd fogjuk itt az esküben is mondani, ő maga önként fog vallást tenni a hitéről. Óriási felelősség ma. A mai világban ez. És leginkább, hogyha odafigyelünk a Jelenések könyvének a néhány versére, ige versére, amit a szmirnai gyülekezetnek írt János apostol, és amelyet a Szentlélek diktált neki, akkor nagyon komolyan el kell gondolkodnunk, hogy mi az, amit ezekben az utolsó időkben vár tőlünk Jézus Krisztus. Ha össze akarnám foglalni egy mondatban, az így hangzik az ige alapján, hogy légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Nagyon kegyelmes az Úristen a ti családotokkal, mert hát nem is tudom, mióta ismerlek benneteket, és tényleg személyes kapcsolatban is vagyunk egymással, és ez is óriási dolog. De azt még nagyobb dolognak tartom, hogy amikor Tiszakesziben, abban a bizonyos hittantáborban az Andriska odajött az Isten, vasárnapi istentisztet után, hogy ő nem szabadna kimaradni a megtérők sorából, mert tényleg szeretné átadni Jézus Krisztusnak az életét. Na valahol itt az az öröm, azt gondolom, ami engem nagyon szorosan köt hozzátok. Hogy a családban már van egy, aki Jézus Krisztusnak adta a szívét. És lehet, hogy sok minden dolgot elkövetett azóta, sok minden dologban nem úgy jár. De az az alap, az megvan. És Nagyon komolyan kell venni, hogy Jézus egyet üzen ma nektek, hogy legyetek hűek hozzá. Ha hozzám hűek lesztek, ha a ti szívetekben is megtörténik az, ami Andrisnak a szívében, hogy tudtok őszintén, alázattal, Isten elé borulni, és az Uram Jézus Krisztus, itt az életem. Vedd a kezedbe, és mostantól fogva vigyázz rám, vigyázz a családomra. Ő meg fogja ezt hallgatni. És tulajdonképpen a keresztségben az történik meg, hogy Isten bejelenti az igényét ezekre a gyermekekre. Bejelenti az igényét, hogy van még számotokra hely az Isten országában. Van még hely. De ez a dolog akkor lesz majd valóság az életetekben, ha ti is meghozzátok azt a döntést, amit Andris. Hogyha ti is egyszer befogadjátok a szívetekbe Jézus Krisztust. És éppen itt a Jelenések könyvében van egyik nagyon kedvenc igém, nagyon szeretek, az így szól, hogy ími az ajtó előtt állok és zörgetek, mondja Jézus. Ha valaki megnyitja a szíve ajtaját, én bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. És tulajdonképpen ez az, ami maga a megtérés. Ez az, ami az örök életnek a kezdete, hogy az életemet odaadom Istennek. És ezt a döntést kell majd a gyermekeiteknek meghozni felnőtt fejjel. És ezt a döntést kell magatokban is rendezni ahhoz, hogy úgy tudjátok nevelni és neveltetni, hogy amikor majd felnőnek, akkor önként tudjanak vallást tenni az ő hitükről. Ámen. Most pedig a keresztség kiszolgáltatásához annyit szeretnék kérni, hogy a gyülekezet álljon föl, a család pedig jöjjön ki. Jó, és valljátok meg közösen a ti keresztény hiteteket a gyülekezettel egyetemben, fennhangon. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény Anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztülő, kedves család! Hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Felejetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk! Igyétek-e és fogadjátok-e, hogy a gyermekeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok, amiben módotok van, hogy őt hitben neveljék. Feleljétek, ígérjük. Ígérjük. Most pedig hajtsuk meg a fejünket is, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, áldunk ezekért a gyermekekért, köszönjük az ő megtartott életüket, köszönjük az anya megtartott életét, és arra szeretnénk téged kérni, Úr Jézus Krisztus, hogy árasz ki a te szent lelkedet, a te kegyelmedet erre a családra, hogy tapasztalhassák meg, hogy mit jelent az, hogy te az ajtó előtt állsz és zörgetsz. Kérünk, hogy végezz el a szívükben azt, hogy egyen-egyenként tudjanak téged Uruknak és megváltójuknak vallani. Segíts nekik, hogy tudjanak teljes szívből hozzád megtérni. És köszönjük már azt a családtagot, aki élő hitben van itt, és úgy kapja meg a keresztség sákramentumát. Kérünk Jézus Krisztusunk, hogy így munkálkodj ez a szívükben, és áld meg őket. Amen. Jó? Most pedig akkor...
Pászkál, Péter, György, keresztelem az Atyának, a Fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevében. Dávid, aki a keresztelet néked az Atyának, a Fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Rámi, keresztelek néked az Atyának, a Fiúnak, és a Szentlélek Istennek. Drága András Attila, ne félj attól, amit el fogsz szenvedni, légy még halálig, és nézd az a élet koronáját. Drága, aki győz, örökölni fog mindent, és Isten leszek annak, azt pedig fia lesz. Pászkál Péter, ne félj, így szól az Úr, mert én megváltottalak, vezetett is a téged, te a helyén vagy. Most egy tudjuk, hogy lesz az helyén.
Jó, keresztül is akkor foglalja el a helyét, és folytassuk Isten tiszteletünket. Ki kell esni a derekas éneket, méghozzá a 32. Zsoltárunkat, és ezt énekeljük végig, az első 6 versével. Amit szeretnék mondani, ez egy olyan Zsoltár, aminek a 6. versének csak a fele van meg, úgyhogy csak a felét fogjuk énekelni. Jó? Tehát 32. Zsoltár, elsőtől 6. verséig énekeljük. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Most pedig hallgassuk meg az élő Isten igéjét, amint szól hozzánk, a Máté evangéliumának 24. részéből, az első 14 versből eképpen.
Amikor Jézus kijött a templomból, és tovább akart menni, odaléptek hozzá tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. Ő azonban így szólt hozzájuk. Hát nem látjátok mindezt? Bizony mondom néktek, nem marad itt kő kövön, amit le nem rombolnának. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek, és a világ végének? Jézus így válaszolt nekik. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus. És sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallottok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie. De ez még nem a vég. Mert nemzet, nemzet ellen, és ország, ország ellen támad. Éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajudás kényainak kezdete. Akkor átadnak titeket kémvallatásra, és megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. sok hamis proféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon. Bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég.
Isten tegye áldottá az igét, ami szívünkben, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, áldunk azért téged, hogy most is beszélni kívánsz a mi szívünkkel, és arra szeretnénk téged kérni, hogy hagyd lessen tényleg nyitott a mi szívünk, a mi lelkünk a te szavadra. Arra kérünk, hogy most is munkálkodj bennünk, ad, hogy megérthessük a mai üzenetet, és az életünknek a része lehessen. Köszönjük neked azt, Úr Jézus Krisztus, hogy amikor te megszólalsz a mi szívünknek a legmélyén, akkor valóban minden újjá lesz, minden megváltozik. Így kérünk, hogy beszélj velünk a te halkész, szelíd hangodon. Kérünk, hogy incs, fedj, buzdíts, bátoríts bennünket, add, hogy amikor te visszajössz, addigra készen legyen a mi lelkünk, a mi életünk, a te fogadásodra. Kérünk Jézus Krisztusunk, így légy velünk, így áldj meg most bennünket. Amen. Most pedig kérném a gyermekeket, és nem tudom, hogy a Kirner család elhozta ezt, amit kértem, a maszkot. Az a maszk. Igen, az jó, hogy mondom, hogy kéne nagyon maszkot. Valaki fusson már kérni. Álljunk itt körbe, még megérkezik a kis segédeszközöm a mai gyerektanításhoz. Hú, milyen sokan vagyunk ma reggel. Halleluja. Na. Hát... Azt gondolom, hogy a Andris, Dávidka, ti is bejöhettek nyugodtan a körbe, jó? Bátran. Jó, gyorsan. Jó? Jó, oké. Okay. Ó, köszönöm szépen, ez nagyon alterus lett, köszönöm. Először is köszönjük, áldás, békesség. Ó, reformátusok nem így köszönnek, hogy köszönnek? Áldás, békesség. Még mindig nem hallom, áldás, békesség. Igen, igen, elég rossz a fülem. Hoztam magammal ma reggel egy kis segédeszközt, van itt egy csomó fajta, nem tudom melyiket szeressem, mondjuk, hát ne ez legyen, inkább ez az ilyen, ez kicsit így hasonlít is ahhoz, amit gondoltam. Most ezt így föl fogom venni, senki ne botránkozzon meg, jó? Elég komikusan nézhetek ki benne, gondolom, ugye? Arról színűnek tartom, hogy így van, igaz? Mi ez? Mi ez? Állat, egy maszk. És képzeljétek el, hogy ezt azért hoztam be nektek, mert ma reggel arról szeretnék veletek beszélni, hogy ez tulajdonképpen micsoda. Valóban állat. És képzeljétek el, hogy nagyon sok ember hord ma is ilyet. Ennek a tárgynak hosszú története van. Az ókori Görögországba kell visszamennünk ennek a múltjához, ahol ezt a tárgyat úgy nevezték, hogy proszópon, ami azt jelentette, hogy előarc. És ezt tulajdonképpen akkor használták a színészek, amikor különböző szerepeket játszottak el, és akkor kellett ilyen vidám karakter, vagy szomorú, és mivel nagy volt a színház, ezért ezek jó nagyok voltak általában, és rajta volt a kifejezés, hogy mire gondol az ember, hogy milyen a hangulata az adott színdarabban lévő szereplőnek, hogy éppen szomorú vagy vidám. És ekkor fölvették ezt, és tulajdonképpen így álcázták azt, ami esetleg a saját lényük volt, és ami a saját szívükben volt. És ma is sajnos azt tapasztaljuk a világunkban, hogy ugyanaz emberek nem ilyen fizikai módon, de ugyanilyen maszkot hordanak, más mutatnak, mint ami a szívükben van. Igaz? Ugye? És ezért nagyon lényeges dolog, és nagyon komolyan kell venni, hogy a kereszténységben ennek nincs helye. Nincs helye a képmutatásnak, ugye? Nincs helye az álarcoknak. Nincs helye a szerepjátéknak. Hanem egynek van helye az őszinteségnek. Mert csak ez az egyetlen fegyver, amivel le tudjuk győzni ezt a gonoszságot, mert ez egy nagy gonoszság, amikor valaki képmutató, nem őszinte velünk, ugye ez egy hazugság, és épp ezért nagyon fontos, hogy a ti szívetekben legyen mindig ott az őszinteség. Ne pedig ez a hamis állat. És Jézus is azt mondja nekünk, hogy a ti igenetek legyen igen, a nemetek pedig legyen nem, ami a kettő között van, az, hát az nem tőle van. Jó? De ezt vegyük komolyan, áldás békesség, és akkor lehet kimenni gyerek Isten tiszteletre.
Jó.
Igen. Most pedig ige hirdetési előtti énekként fogadja a gyülekezet szeretettel az Ézsaiás ifinek az éneklését. Ez lesz tulajdonképpen a ráhangolódása az ige hirdetési szakaszra.
Yeah.
Most pedig hallgassuk meg az élő Isten igéjét, amint szól hozzánk a Lukács evangéliumából a tékozló fiú történetének a folytatásából eképpen. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egyet a szolgák közül, és megtudakolta tőle, hogy mi történik ott. Mire a szolga így felelt. A te testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben kapta őt vissza. Ekkor ez megharagudott, és nem akart bemenni, de az apja kijött és kérlelte. Ő azonban ezt mondta apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szektem meg a parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegyidát sem, hogy mulathassak a barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el a vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Foglaljuk el a helyünket. Nem véletlenül történt a gyermektanításban az, ami itt hallottunk az előbb, mert a képmutatásról lesz ma szó, és tulajdonképpen ezt járjuk egy kicsit így körül. Talán azt gondolom, és ezt nagyon komolyan kellene vennünk, hogy nyugodtan, hogyha meg kell etetni, akkor föl lehet vinni a kis szobába a gyerkőcöt. Az élet hangja, hogy ezt mindig jó hallani. Többet is hallhatnánk. És azt gondolom, hogy ha meghallják, főleg fiatalok ma ezt a szót, hogy képmutatás, valóban nem tudják, hogy mit akar és mit jelent. Pedig nagyon aktuális napjainkban, sőt, különösen is aktuális ez ma. Mert a képmutatás azt gondolom, hogy körülvesz bennünket a világban. Képmutatónak lenni az azt jelenti, hogy valóban más mutat az ember önmagáról, mint ami a szívében, a lelkében van. Mint aki a szívében és a lelkében lakik. Valami egészen más. Épp úgy, mint ebben a idézett görög időket idéző állarc tekintetében, szintén ugyanez a gondolat van emögött. Eljátszani, megjátszani magunkat mások előtt. Annak idején, amikor elkezdtem a ifjúsággal foglalkozni, akkor Kelenföldön volt egy különösen is lelkes fiatal, aki ott volt az összes istentiszteleten, ott volt az összes gyülekezeti alkalmon, ott volt az összes ifin, mindenhol vállalt szolgálatokat is, meg nagyon oszlopos tag volt, és úgy tűnt mindenkivel, a szülei számára is úgy tűnt, hogy minden rendben van vele. Csak hogy történt valami. Neki volt egy másik élete is, amit se a szüleinek nem kötött az órára, se mi nem tudtuk róla ezt a dolgot. És egyszer csak olyan 17 éves kora körül ott hagyta a gyülekezetet, és eltűnt. Jött egy lehetősége, hogy lemenjen a Balatonra a nyári szünetben, leívta őt az iskolájukban lévő egyik ilyen rockbanda, akikről kiderült később, hogy ilyen sátánista körökhöz tartoznak. Hát lement velük ez a fiatal kis hölgy, és hát belevitték aztán ott minden sötétségbe. És ezt csak azért mondom el, mert nagyon körülvesz bennünket ez a dolog, a képmutatás, és nagyon sok kárt okoz. Ezért is nagyon komolyan kell venni az igének az üzenetét. És ez az első fontos üzenet, hogy ez ellen csak az őszintességgel lehet harcolni. A szentírásbeli történetük is tulajdonképpen ezt a kérdést járja körül. Hogy ki is tulajdonképpen a képmutató. Tulajdonképpen ezt a példázatot Jézus nem csak a tanítványoknak mondta el, hanem hogyha megnézzük figyelmesen a tékozó fiú történetét, akkor az ezt megelőző példázatok legelején találunk egy kis bejegyzést, amit föl is olvasok, mert érdekes. A vámszedők és a bűnösök mindjárt igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zugolodtak, ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. És ezután hangoznak el ezek a példázatok. Mert itt tulajdonképpen a farizeusoknak akarja elmondani Jézus, hogy emberek, ti vagytok azok, akik képmutatók vagytok. Mert a képmutató embernek az első nagyon fontos jellemzője az, hogy mindig kellből engedelmes. Sose meggyőződésből, sose a szívéből engedelmes. Mindig csak azért, mert kell. El kell menni templomba, el kell járni konfirmációs órára, el kell, és erről szól az egész. És belül pedig az egésztől óckodik. És ezért nagyon fontos megvizsgálni ezt a történetet. Mert tulajdonképpen az itt megszólaló történet, az valóban annak a farizeusi körnek szól, akik ott voltak és lenézték Jézust. Akik elítélték Jézust azért, hogy ő bűnösöket fogad magához. Olyanokat enged maga közelébe, akik tisztátalanok, mindenféle dolgokkal megkentek. Mindenféle bűnökbe beleestek. Csak itt nem nézik meg Jézusnak a szándékát, hogy mi a szándéka Jézusnak ezekkel a tékozókkal. Visszavetetni őket az atyai házhoz. Erről szólt a múltkor istentisztelet. De ezt nem tudja bevenni a farizeus lelkületű ember. Ezt nem tudja meg feldolgozni. És tulajdonképpen meg is kellene vizsgálnunk, hogy kik is ezek a farizeusok. A farizeus szó az tulajdonképpen egy görög szó, farizeuszból származik, és azt jelenti, hogy kegyesek. Tulajdonképpen ők voltak az akkori zsidó elit, ha lehet ezt mondani, vallási elit. Ők állandóan bújták a Tórát, a Szentírásnak a szövegeit, mindent betéve tudtak. Annyira próbálták komolyan venni a mózesi törvényeket, hogy még külön törvényeket is kreáltak ezek mellé, összesen 613 rendelkezést, és aszerint szabályozták a maguk életét. És úgy gondolkodtak ezek a farizeusok, hogy tulajdonképpen az életet, az örök életet úgy tudják majd elnyerni, hogy ők mindezt a 613 rendelkezést, mind a mózesi törvényeket igyekeznek betartani. De hát, ahogy az lenni szokott az emberi vállalkozásokkal, ez is egy csőd volt, mert ugyan külsőképpen próbálták ők őrizni magukat, próbálták úgy eljátszani, hogy ők az atyai házban ott vannak, és ott van a helyük, és belülről viszont az egész semmit nem jelentett a számukra. Kiüresedett a szívük. És meg is keményedett. És Jézus ezért beszéli el a tékozló fiú történetén belül a nagyobbik fiúnak a történetét. Hát akkor nézzük, hogy mit csinál ez a nagyobbik fiú. Ez a nagyobbik fiú úgy gondolkodott, mint egy jó tőzsdeügynök, egy jó tőzsdés. Hát én megcsinálom azt, amit meg kell csinálnom, eljárogatok templomba, olvasgatom a Tórát, tanulgatok, próbálom tényleg az életemet úgy berendezni, ahogy az nagyjából normális, és hát majd megkapom érte azt, ami érte jár. Majd megkapom érte azt, ami jár. És tulajdonképpen a kellből való engedelmesség mögött mindig ott van ez a gondolat, hogy azért csinálja valaki, mert kapni akar valamit. Hogy azért csinálja a kegyeskedését, mert azt hiszi, hogy majd akkor kap valamit. Mennyire kiskorú gondolat ez. A kisgyerekeknek valóban szükség van arra, hogy mindig kapjanak. De a felnőtt kereszténység az a jellemző, hogy adni akar. Ez nem kapni akar, az adni akar. Adni akar abból, amit kapott. Viszont a farizeusi gondolkodásmódban ez nem dívott. És ami a szörnyűség az egésznek tulajdonképpen, hogy épp úgy semmibe veszik az Isten igéjét ezek a külsőséges kegyesek, ezek az ítélkezők, mint az ószövetségi történetben Ézsau, aki képes volt egy tál lencsért eladni az első szövetségi jogot csak azért, mert éhes volt. Mennyire groteszk a történet, hogy valaki az Istentől kapott szent elsőszülöttségi jogot képes odaadni egy tálencsért. És tulajdonképpen ilyen apró pénzre váltották a farizeusok is a maguk gondolkodásában az Isten szavát. És az is megjelenik, és erről nagyon sokat lehet olvasni, és leírják Hillel rabbi és a többiek, hogy hogyan bújtak ki az ószövetségi törvények megtartása alól. Hogyha bár rengeteg törvényük volt, és próbálták úgy berendezni az életüket, mégis ezer meg ezer helyen kijátszották azt. És tulajdonképpen a nagyobbik fiú azáltal, hogy otthon marad, nem az atyának akar megfelelni, hanem ő saját magának. Ő saját magáért van otthon. Ő saját magáért. Ő épp olyan önző, mint az a tékozló fiú, aki elment és otthagyta az atyai házat. Épp ugyanolyan. Ugyanaz Pepitában. Mert a szíve épp olyan messze van az Istentől, épp olyan messze van az atyától, mint amilyen messze volt a tékozó fiúnak a szíve. És a történet folytatódik, jön haza a mezőről a nagyobbik fiú, és hallja, hogy igazság van, hogy öröm van a házban, megtudja a szolgától, hogy az apja levágatta a hízott bornyút, és boldog, mert visszatért a tékozó fia. És jön a farizeusi lelkület, amely ezt nem tudja bevenni. Nem tudja elhinni. Nem tudja elhinni a bocsánatot, nem tudja elhinni a szabadulást. És számon kér. Számon kér és ítélkezik. És azt gondolom, hogy ennek is óriási jelentősége van a mai világunkban. Hogy a farizeusi lelkület ember nem is tud mást. Ő nem ismeri azt a szót, hogy bocsánat. Mert úgy gondolja, hogy ő teljesen rendben van. És itt igazából nem is ő a felelős, mert nem is ő a vétkes, hanem a másik. És a farizeusi lelkület ember az mindig a másikra mutat. Az soha nem önmagára mutat. Ha emlékezünk a farizeus és a vámszedő példázatára, ott is ez jön elő. Uram, én gyermekségemtől, akkor imádkozik a farizeus. Uram, én már gyermekségemtől fogva megtartottam a törvényt. És köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint ez a másik.
aki parázna, meg mindenféle egyebek, és ott felsorolja az igen. És ez figyelmeztetés a mi számunkra, hogy soha ne legyünk kirekesztőek. A mi népünk mindig is arról volt híres, hogy befogadtunk. Befogadtuk az. Annak idején, amikor a Kárpát-mezőn betelepültünk, akkor befogadtuk a kunokat, a jászokat, többieket. És ezzel gazdagodtunk. Hát a farizeusi lelkületű ember nem tud más tenni, csak kirekeszteni, meg gyűlölködni. Ezt teszi tulajdonképpen ez a nagyobbik fiú. És tulajdonképpen ezért is történik meg az, hogy annyira megharagszik, amikor megtudja, hogy az apja vendégséget rendezett a kisebbik tékozó fiúnak, annyira megharagszik, hogy kint dulful és örjöng. Hát ez nem lehet igaz. Hát én, aki itt vagyok, éjjel-nappal át éve az apámért dolgozok és csinálok mindent, és én, na és akkor végre kilóg a lóláb. Hogy itt is mi van a központban? Az én. És itt megint tetten érjük, hogy semmivel nem különbez a nagyobbik fiú a tékozlónál. Semmivel nem különb. És ami döbbenetes ebben az igében, hogy egyszerűen nem képes elfogadni azt, hogy az apja meg tud bocsátani a kisebbik fiúnak. És aztán olyannyira örjön meg minden, hogy a szolgák megjelentik közben az apjának, hogy hát a nagyobbik fiú itthon van már, csak nem jön be, mert nagyon zavarja őt ez a dolog. Az apja kimegy hozzá. És ami döbbenetes, hogy az apja kérleli őt, hogy fiam, hát örülnöd kellene, hogy a te elveszett testvéred megtaláltatott és végre él. Végre van élete. Eddig pokol volt ez, és most pedig él. És fiam, mindenem a tiéd. Mit akarsz még ennél többet? Vedd komolyan, kérlek, hogy ennyi. Ez a szeretet. És nem tudja feldolgozni ezt a nagyobbik fiú. És azt gondolom, hogy ez egy óriási figyelmeztetés, ami számunkra, hogy nem szabad engedni a szívünket becsapatni az ellenségtől. Nem szabad engedni a szívünket, hogy megkeményedjen, hogy farizeus sivá váljon, hogy olyan legyen, mint a farizeusoknak a szív, akik nem tudták befogadni, nem tudták elfogadni az Isten szavát. Akik nem tudták elfogadni az atyának a szeretetét, akik nem tudták, hogy mi az a bocsánat. És mennyire szörnyű, hogy miközben a másik örül és boldog, ő nem tud örülni. Testvérek, annyira szörnyű, hogy nem tud örülni. Én megmondom őszintén, hogy amikor hittan táborokban vannak megtérő gyerekek, és imádkozom velük, hát én nekem annál nagyobb öröm nem kell. Néha még amikor imádkozom velük, és ők elmondják a maguk is bűnvallását, meg átadják az életüket Jézusnak, akkor akaratlanul is elsírom magamat. Mert tudom azt, hogy neki most ott élete lett, és most öröm van a mennyben. És azt is elszoktam, egyszer megkérdezték, amikor a gyerekekkel imádkoztam így megtérés kapcsán, hogy miért öltözök föl szép ruhába? Amikor imádkozom velük. Hát azért, mert új életet kaptak. És ha a mennyben ez a legnagyobb örömünnep, akkor én miért ne öltözzek föl ennek tiszteletére? Mert azt gondolom, hogy ez az a lelkület, amire szükségünk van ahhoz, hogy a magunk élete is megújuljon. Mert nyilván a magunk életében is van rengeteg képmutatás, meg szerepjáték. És a magunk életében is le kell győzni önmagunkat nagyon sok helyzetben. Gondoljunk csak a munkahelyünkre, gondoljunk csak a családtagjainkra, ismerőseinkre, vagy a nem szeretem rokonokra. Ott is hányszor szerepet játszunk őszinteség helyett, pedig sokszor az őszinteség, persze ez egy keményebb út, meg nehezebb út, de ennek van értelme. Ezt tanítja Jézus. Az igazságban járni mindig sokkal nehezebb, mint hazudozni össze-vissza, az megy. De őszintének lenni, az igazat megmondani, na ott kezdődik el az élet. És ezért nagyon fontos, hogy hát mi lesz ebben a nagyobbik fiúval? Ennyi? Az apja hiába kérleli, dúlfúl magában, hangoztatja maga igazát. Nem tudjuk, mi a példázat vége. Nem tudjuk, hogy bemegye a végén. De az életből vett másik példázat, ennek a lánynak, akiről beszéltem, az élete, később úgy alakult, hogy amikor eltelt 2 év, és kidühöngte magát, és kitombolta magát, akkor egyszer csak újra megjelent a templomban. És sírt. És jött az úrvacsorához, és sírt. És ez ma nagyon előttem van, ez a kép. 2 év kellett neki, míg rádöbbent arra, hogy van. Hogy van új. Hogy lehet újat kezdeni. És most egy másik gyülekezet, ugyanúgy oszlopos tag és szolgáló, mint annak előtte. És testvérek, ez a másik nagyon fontos üzenet, hogy vannak emberek, vannak rokonok, családtagok az életünkben, akiknek be kell járni a görbe utat. Én mindig elmondom a családommal, az öcsémnek meg a hugomnak, hogy nem lenne egyszerűbb engedelmeskedni Istennek, és komolyan venni a szavát, és ráépíteni az életeteket, és akkor nem rontanátok el. És akkor öcsém rám mosolyog, de. Tehát aztán mégse ezt teszi. De hiszem, hogy egyszer majd meg fogja tenni. Na ez az a hit, amiről a tékozó fiú történetének mind a két példázata szól. Hogy lehet megváltozni. Akár tékozó az ember, akár farizeus. Akár ítélkező, vagy akár éppen gonosztevő. Adja a mindenható Isten, hogy munkálkodjon tovább bennünk ez a történet, és teremjük meg ennek a gyümölcseit. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, dicsérünk azért téged, hogy te ott vagy a tékozlókkal, a tékozlásukban is. Annak idején, amikor én mélységben voltam, akkor ott voltál az én életemben is. És köszönöm, hogy észrevehettelek, hogy észrevehettünk téged, akik megjártuk ezt. Köszönjük neked azt, Úr Jézus, hogy felismerhettük benned az életünkre a megoldást, a bocsánatot. Akár tékozlók voltunk, vagy éppen kemény szívű farizeusok. Úr Jézus, áldunk azért, hogy van változás, hogy lehet változás, hogy lehet megváltozni a mi életünknek, és a mi életünkön keresztül mások életének. És szeretnék most is könyörögni Úr Jézus Krisztus hozzád a családtagjainkért, a rokonainkért, barátainkért, ismerőseinkért, sőt az ellenségeinkért is, hogy hagyj érhesse őket utol a te szereteted, Úr Jézus. Kérlek, taníts bennünket arra is, hogy tudjunk őszinték lenni. Urunk Jézus, annyira elég már a hazugságból, meg a képmutatásból. Arra kérünk, hogy segíts nekünk, hogy legalább mi keresztények tudjunk őszinték lenni. Tudjon az igenünk igen lenni, a nemünk pedig nem. Kérünk Jézus Krisztusunk, ezt munkáld az életünkbe. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig foglaljuk el a helyünket, és keressük ki a 394. énekünk első versét. Tér magadhoz, drága Sion! És az ifjúság még egy énekkel készült, ezt még elénekelnék, ha lehet.
Az Úrra nézz és győztes leszel, ne csüggedj a harcban, ő felemel, hitednek szárnyán, bátran indulj el, hadd mit ígér Jézus, ne feledd el, aki győz, az nyer hervadatlan koronát, tiszta hófehér ruhát, oszloppá teszi az Úr az új Jeruzsálemben, az Úr dicsőségében, ott lesz örök lakhelyünk, Zenka győztes énekünk. Az Úrra nézj és győztes leszel, vissza ne fordulj hátjába szívvel, bábetve küzdjél, sok az ellenfél, de te csak mindig a célra nézzél. Aki győz, az nyer hervadatlan koronát, tiszta hófehér ruhát, oszloppá teszi az Úr az új Jeruzsálemben, az Úr dicsőségében, ott lesz örök lakhelyünk, Zeng majd győztes énekünk. Az Úrra nézd és győztes leszel, várj csendben imádkozz bízó szívvel, ne tedd le keresztet, hordozd hittel, lásd a dicsőség napja közel. Aki győz, az nyer hervadatlan koronát, tiszta hófehér ruhát, oszloppá teszi az Úr az új Jeruzsálemben, az Úr dicsőségében, ott lesz örök lakhelyünk, Zeng majd győztes énekünk.
Akkor a hirdetések következnek. Szeretettel köszöntünk mindenkit az Isten tiszteleten. Akkor hirdetném a heti alkalmakat. A mai alkalommal 10 órakor ugye Isten tisztelet van, akkor 17 órakor lesz a Gimi Ifi, és 6 órakor pedig a házi kör. Kedden Baba-Mama kör 10 órakor, este 6-kor pedig gyülekezeti Biblia óra. Szerdán 10 órakor szintén gyülekezeti Biblia óra, 7 órakor pedig Ádám kör Naszádi Gáboréknál. Csütörtökön reggel 8-kor Biblia óra, 15:30-kor konfirmáció előkészítő, 19 órakor pedig ima közösség az ifjúságért. Pénteken konfirmáció előkészítő 3-kor, 5 órakor kezdő konfirmáció előkészítő, és szombaton pedig 9 órakor húsvéti templomi takarítási parti, ezt majd Géza testvér mindjárt fogja hirdetni. 10 órakor konfirmáció előkészítő, 3 órakor Dániel ifi, 6-kor pedig lesz Ézsaiás ifi, de az nálam lesz, mert itt koncert lesz a templomban. Méghozzá Vilmányi Alexandra és Borsányi Márton csembaló koncertjére kerül sor, az Észak-Német billentyűs zene kapcsán lesz ez. Vasárnap 10 órakor Isten tisztelet, 5 órakor pedig szintén megint Gimifi, illetve 6-kor házikör. A mai Isten tiszteleten megkeresztettük Tóth Pászkál Pétert, Magos Irona és Tóth Tibor gyermekét, valamint Kránic Dávid Botondot és Kránic András Attillát, Magos Irona és Kránic András gyermekeit. Isten áldását kérjük a családok életére és a gyülekezet közösségében való részvételükre. Most pedig átadom akkor a szót Gézának.
Kedves testvérek, hétfőn volt Egyház megyei vizitáció, ahol örömmel állapítottuk meg, hogy testvéri közösségbe tudunk lenni a felsőbbségekkel is, melynek képviseletében Kis László egyházmegyei főjegyző és Kovács Tibor egyházmegyei tanácstag látogatott meg minket. Továbbra is kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák a közegyházunkat, illetve a gyülekezetünk szolgálatát támogató Budafoki Református Keresztény Alapítványt, aki a pontos számok után érdeklődik, a pénztárosi asztalnál vannak kis cetlik, ahonnan elvihetők, illetve a templom ajtónál is ki van téve egy ilyen cetlik. A templom felújítással kapcsolatban örömmel jelentetjük, hogy most már a festésen túl a világítás nagy része is elkészült. Még a kupola világításhoz spórolunk egy kis pénzre, hogy az 320 ezer plusz áfába kerülne, ha kijön, akkor majd még arra is fogunk költeni. Azért is ajánlom a testvérek figyelmébe a szombat esti csembaló koncertet, mert az egy kiváló alkalom, hogy esti fényekben is megcsodáljuk azt, hogy milyen lett a templomunk. Azon túl persze, hogy nagyon szép zenei élményben lesz részünk. A padok átrendezése miatt biztos észrevették többen, hogy kicsit oldalt lettek húzva a középső padsor és hátra, azért, hogy ne surlódjunk neki az oszlopnak mondjuk úrvacsora alkalmával, vagy bármikor, ha előre akarunk jönni, illetve hátul se kelljen úgy tolakodni, vagy ott szorosan lenni a oszlop mellett. Ez viszont azzal járt, hogy a fűtés vezetékeket nem tudtuk visszakötni a padokba, úgyhogy kérjük, hogy amíg még ilyen hűvösebb idő van, mindenki öltözön föl rendesen, és aztán a megjegyzéseket meg várjuk, hogy kinek hogy tetszik ez az elrendezés, vagy milyen egyéb ötletük van rá, hogy hova húzogatjuk sukapadokat, vagy mit csináljunk velük. Tehát, és természetesen nagyon nagy öröm az, hogy folyamatosan jönnek adakozási ötletek. Ugye a következő ötlet az, amiről nem gondoltunk először, hogy lesznek festve az ajtók, ezt lehet látni, hogy már a javítás megvolt. Ne tessék férni, nem marad ilyen nonkonformista módon, hanem ennek lesz majd valamilyen egységes színe. Még egyszer szeretnék megköszönni mindazoknak, akik a takarításban és a rendrakásban folyamatosan részt vesznek. Erre most egy szélesebb körnek nyílik alkalma, mert húsvét előtt szeretnénk a templomot is, és a kertet is rendbehozni. Ugye most már itt fűnyírás, meg minden szemétszedés, mindenféle ilyen fölmerül. Tehát ezt szokás szerint most már ilyen parti jelleggel csináljuk. Tehát lesz délben étkezés, mert valószínű, hogy délelőtt nem fogjuk tudni a dolgot befejezni. Ha meg befejezzük, akkor meg még jobban jön a jól végzett kész munka után egy kis evés, meg beszélgetés. Erre kérünk szintén ötleteket, még a részleteket ki kell munkálni. A pénztárosi asztalnál van két ív, és arra kérjük, hogy aki lehet, az jelentkezzen rá, tudja, hogy el tud jönni. Azt is esetleg a családból, hogy hányan lesznek, mert így elég nehéz exhas megsatszolni, hogy mennyi ebédet kell főzni, és ha túl sokat főzünk, az is baj, ha túl keveset, akkor az még nagyobb baj. Még egyszer tehát szeretnénk kiemelni, hogy egy nagyon különleges, a 80 éves templomi évfordulónak tulajdonképpen az első rendezvénye lesz a felújított templomban az első alkalmunk. Ez a Vilmányi Alexandra és Borsányi Mártonnak a csembaló koncertje, ahol észak-német billentyű zenét hallgathatunk. Szombat este 6 órakor, tehát a takarítás után vissza lehet jönni. Belépő nincs, és adománnyal lehet ezt az alkalmat is támogatni. Április 5-én nagy csütörtökön úgynevezett lamentációs istentisztelet lesz, este 7 órakor. Nagypénteken 10 órakor és este 6-kor lesz istentisztelet, húsvét vasárnap és húsvét hétfőn pedig 10 órakor. A konfirmáció vizsga április 7-én nagy szombaton 5 órakor lesz, kérjük, hogy már most jegyezzék elő, és a családtagokon kívül a gyülekezet tagjai is vegyenek részt ezen az ünnepi alkalmon, ennek a komolyságát jelezzük ezzel is a fiatalok számára. Szeretnénk jelezni, hogy az önkormányzat Pünkösdön a Csíksomlyói Összmagyar Találkozóra kirándulást szervez. Azok, akik nem tudnak jönni a kárpátaljai kirándulásra, vagy még marad plusz energiájuk, azoknak javasoljuk az ezen való részvételt. Ez május 25-én pénteken kezdődik, és 28-án hétfőn, ami még szintén szünnap, akkor érkeznek vissza, tehát a péntekre kell hozzá egy szabad nap. Jelentkezni a pénztárosi asztalnál lehet 10.000 forint előleg befizetésével. És akkor a kárpátaljai kirándulásról pedig Kata mondja el a legfrissebb híreket. Köszönöm szépen!
Két fontos dolgot szeretnék elmondani a kárpátaljai kirándulásra. Az egyik, aki még nem kapott tájékoztatót, az jöjjön hozzám, és én adok neki tájékoztatót. A másik pedig, hogy a tájékoztatón fel van sorolva, hogy milyen adatokra lenne még szükségünk. Mindenképpen kell egy igazolványkép, és a személyi adatokat azt kérjük, két héten belül mindenki juttassa el, vagy hozzám, vagy Tamáshoz, mert ez megkönnyíti, reméljük, hogy megkönnyíti a határon való átkelést. Köszönöm szépen!
Most pedig záróénekként keressük ki a 274. énekünket, és énekeljük elsőt a negyedik verséig. 274. énekünk így kezdődik, ki Isten ének áthat mindent, bizalmát csak beléveti. még vegyük Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr, ragyogtassa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon te néked békességet a Jézus Krisztusban. Amen.